Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Bíró László püspök atya műsorával. Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya, vendégeink a mai alkalommal, akiket szeretettel köszöntünk, pap Zoltán és felesége Marietta. A műsor vezetői pap Ági és Miklós.
Kedves Marietta és Zoli, nagy szeretettel köszöntelek én is titeket, mindig öröm veletek találkozni, és most örülök, hogy újra együtt lehetünk itt a Laci atyánál. Először azt kérdezném tőletek, hogy mi az, amit egymásba először megszerettetek, mi az, ami most is egymásba nagyon kedves a számotokra. Mutassátok be egymást, kedves hallgatóknak.
Váratlan ez a kérdés, hiszen mindjárt dicsekvéssel kell kezdeni. Ez a egymásba szeretés, ez nem mai keletű dolog, hiszen már az idén 38 éves házasok leszünk. Most visszagondolva, mi történhetett 40-42 évvel ezelőtt, mert körülbelül ugye abban az időben ez így működött, hogy az ember végig járta a szamár létrát, hiszen megismerkedett egy lányjal, aztán egyre jobban megismerte, jegyes lett, aztán később összeházasodott, szóval abban az időben még eltelt néhány hónap, vagy akár év is, míg összeházasodott az ember. Amikor mi megismerkedtünk, akkor nekem a Mariettában az a megbízhatóság, az a közös gondolkodásmód, ami a beszélgetések során kiderült, az volt rendkívül szimpatikus, és ez fogott meg engem elsődlegesen.
Én is hasonlókat tudok mondani. Zoltán egy megbízható, vallásos, becsületes fiú volt, akire lehetett számítani, és akivel azon a súron pendültünk.
A március havi családlevéltől a következő hónapokban a Szent Család történetét fogjuk elemezni. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma által kidolgozott katekézis sorozat alapján, és természetesen felhasználva Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdítását, és ezeknek a titkait próbáljuk megfejteni. Mit tesz egy családot szentté, hogyan lehet szentként élni egy Istentől távolodó társadalomban? Az evangéliumok nem sokat írnak a názáreti szent családról, tudjuk, hogy Jézus családjával közel 30 évig élt Názáretben, de ahhoz, hogy a szent család titkát megértsük, alaposan tanulmányoznunk kell ezt az egyetlen történetet, melyet Szent Lukács írt le a 12 éves Jézus a templomban címmel. Laci atya, Jézus történetének miért pont ezt a történetét választottad, hiszen a születés, a menekülés vagy visszatérés Egyiptomból ugyanúgy beletartoznak ebbe az életbe.
Hadd beszéljek egy kicsit messzebbről ennek a szakasznak a történetéről. Dublinban lesz az idén, augusztus végén a családok világtalálkozója. A dublini szervezők ebből az alkalomból már adtak ki egy katekézis sorozatot, amit az új ember mellékleteként megjelentettünk. Bizonnyal sokan fölfigyeltek rá, aminek a címe Amoris. 6 katekézisben dolgozza föl az Amoris Laetitiának a témáit csoportmunkára. És közben a római dikasztérium is kidolgozott egy hasonló katekézist. Ennek a katekézisnek a témája ez a Lukács második fejezetéből vett szakasz, ami a legepikusabb elbeszélés, úgy tartják a dikasztériumnak a munkatársai, hogy ezen szakasz mentén tudunk legmélyebben beletekinteni a Szent Család életébe, mint egy rajta kapni a Szent Családot, hogy mitől szent, hogyan néz szembe az akkori nehézségekkel, és mennyire egy József és Mária, akik ott vannak a gyermek mögött, mint házasok, bár József nem édesatja a gyermeknek, de mint házas mégis abszolút egységben Máriával kísérik a gyermek kibontakozását, sőt hosszú ideig felnőttként is a hagyomány így tudja, Jézus ott élt a Szent Család ölén. Ez a szakasz nagyon mélyen engedi megismerni, hogy mitől szent a család. Hogy Mária és József házassága különböző nehézség közepette, igazán nem idealisztikus. Sok minden nehézség szerepel benne, és mégis valahol a mélyben idealisztikus.
A 12 éves Jézus az akkori viszonyoknak megfelelően már a kamaszkor és az érettség határán volt, tehát szülei magukkal vitték, hogy hozzájuk hasonló buzgóságra neveljék. Hazafelé, mikor már egy napja uton voltak, váratlanul felfedezték, hogy Jézus elveszett. Ezt az imádkozó családot Az ima és a vallásos buzgóság sem mentette meg attól, hogy ilyen kalandba keveredjen. Elképzelhető, hogy mit érzett Mária és József, amikor ebbe a teljesen váratlan helyzetbe találták magukat. Az apák, de talán az anyák még jobban megértik, milyen szörnyű érzés a szülőknek az, ha nem találják a gyermeküket, és azt sem tudják, hogy hol keressék. Marietta és Zoli, hívő párként, ti hogyan vezettétek be a gyerekeiteket a hitbe?
Nagyon adódott az a minta, amit az ember a saját családjából hozott. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor rendszeresen jártam a helyi templomban minisztrálni. Ott atyák nagyon jó tanítást, mintát adtak nekünk, és amikor nekünk megszületett az első gyermekünk, majd aztán a többiek, ugye 6 gyermekünk van, akkor hát ez a minta, hogy mi templomba járunk hétvégeken, az a gyerekekre is átragadt. Tulajdonképpen nem is kellett arról beszélnünk, hogy ők nekik most templomba kellene jönni, hanem ez teljesen természetes volt. Nekem még egy kis kihívás is volt, mert én nagyon szeretem a kihívásokat, úgyhogy volt, hogy 4-5 gyerekkel is elmentem misére. Próbáltam őket úgy koordinálni, azért a többi misén résztvevőt ne zavarják, és gyerekek tolerálták ezt. Marietta nem mindig vállalt be ennyi gyereket, de hát...
Nekem a vasárnap is volt az egyetlen óra, amikor gyerek nélkül is oda tudtam figyelni arra, ami egy kis töltődés volt, úgyhogy valóban volt, hogy az oltán ment gyerekekkel misére, bár attól kezdve, hogy minisztráltak, sokkal könnyebb dolgunk volt, mert ott már akkor viselkedtek, nem nekünk kellett felügyelni. A Rófi lányunkra emlékszem, ő kiharcolta magának, hogy már óvodásként minisztrálhasson, mert ott az volt a szabály, akkor csak iskolás, és ő addig járt a plébánosunk nyakára, amíg óvodásként is befogadta. Visszatérve még a hitre nevelésre, szerintem nagyon fontos volt, hogy az ünnepekre, ahogy készültünk, akár családi ünnepekre, akár egyházi ünnepekre, az adventi gyertyagyújtások, a közös esti imák, szerintem ezek úgy elindították a gyerekeinket. Emlékszem, egyikük minden este azt imádkozta, hogy köszönöm Istenem, hogy nem történt velem baj, és kérem, hogy holnap se történjen velem baj. És ez annyira aranyos volt és gyerekes volt, de ha belegondolok, hogy mi a baj, akkor teljesen mindent megfogalmazott, ami ma is érvényes.
Kamaszként hogyan voltak jelen a gyerekek a hitéletben?
Ilyen téren mi nem nagyon vettük észre azt, hogy a gyerekeink kamaszodnak, vagy hogy kamaszok, mert nem tapasztaltunk semmiféle ellenállás részükről, hogy az a kis gyermekkorban megszokott ritmus, amiről az előbb is említést tettem, hogy az kamaszkorukban is ugyanígy működött. Jó elképzelhető volt, hogy már egy idő után nem mentek be az atyához minisztrálni, de misén ugyanúgy részt vettek, és mi ezen a téren nem tapasztaltunk lázadást részükről.
Volt segítségünk, 2 részről is megkérdeztem a 20 éves fiainkat, hogy mit hoznak ők a hitéletükbe a gyerekkorukból, és azt mondták, hogy nagyon fontos volt az, hogy a családnak sok pap barátja volt, akikkel nem a templomba találkoztak csak, hanem eljöttek hozzánk, vagy mi mentünk hozzájuk, és a papot nem csak az oltárnál látták, hanem személyesen emberként is ismerték. A másik, amit mondtak, hogy a Szent János Bogártábor és a közösségek nagyon sokat számítottak, mert meg az egyház iskola, hogy ugyanazt hallották ott is a közösségben, amit otthon, és ez nagyon erősítette őket.
A papokkal való kapcsolatot azt tudták tovább is vinni az életükben?
Igen, még a mai napig is van, tehát hogyha most otthon van a család és valami ünnep van, akkor meg szoktuk hívni a mostani aktuális papbarátainkat.
Sőt, önállósodtak is már, mert tudom, hogy fiatalok is meghívják a papjaikat.
Így van, például az egyik fiunk az elment ilyen, amikor ilyen hivatástisztáló lelki gyakorlat volt, nem akart pap lenni, csak kispapok között is voltak barátai, úgyhogy aztán volt, amikor Szlovákiából szerzett magának papi inget meg kollárét, hogy neki is legyen legalább ruhája.
Laci atya, a Biblia, és különösen az Ószövetség számtalan családot, családmodellt mutat be számunkra. Egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy ezek olyan ideális képek lennének. Miért van erre szükségünk? Hogy nevelez bennünket?
Marxizmusnak a fogalma jutott eszembe, hogy a vallásos emberek az idealisták. Ha valaki ismeri a Bibliát, akkor tudja azt, hogy a Biblia az nem idealista, csak a marxisták fejébe az. Rengeteg családkép van a Bibliában, és egyáltalán nem idillikusak, hanem valóságosak. Nem absztrakt családképek, hanem a konkrét valóságukban mutatja be a Biblia családokat. Van a családnak fönt, meg lent. Most, hogy már öregedő pap vagyok, és rengeteg házasság ajándékoz meg a bizalmával, látom azt, hogy a házasság az sose egy lineáris vonal. Van ott fönt, meg lent, magasságok és mélységek, koccanások és kibékülések, és valahogy a Biblia is így mutatja be az embert, ki házasságban él. Ugye az ember az rászorul az irgalomra, a megbocsátásra, Isten felől is, meg a házastársa felől is, mert elesik és föláll. Ezek az elesések és fölállások, amik a bibliai család ábrázolásokban elénk rajzolódnak, és ez nagyon jó és bátorító példa.
Hiába törekszünk a családi krízisek elkerülésére, egyetlen család sem, még a Szent Család sem volt mentes a krízisektől. Biztos nálatok is voltak krízisek, mi is megéltünk kríziseket. Ti hogyan tudtatok kikeveredni ezekből a krízisekből? Hogyan tudtátok egymást támogatni ilyenkor, vagy külső segítséget kaptatok?
Kérdés, hogy mit nevezünk krízisnek? Problémák mindig vannak, vannak kisebbek és nagyobbak, ezt nevezzük krízisnek. Akkor az a helyzet, hogy ezek a köztünk levő konfliktusok többnyire a gyerekekkel kapcsolatos dolgokból adódtak. Aztán olyan dolgokból, ami nem nagy dolog, csak nem beszéltük meg, hanem szőnyeg alá söpörtük, és ezután probléma lett belőle. Szerencsére, mint ahogy mondtuk az előbb, hogy vannak a barátaink, mindig volt valaki, aki segített, úgyhogy nekünk a külső segítség nagyon sokat számított. Most Püspök atyával is ugye jó, hogy kapcsolatban vagyunk, és ő is nagyon sokat segít nekünk, de a korábbi években is. Valahogy mindig volt mellettünk valaki, aki segít.
Hát nem könnyű nyilván túltenni az embernek magát egy-egy olyan konfliktus helyzet. A saját belső ényéből fakadóan azt az adott helyzetet nehéz elképzelni, elviselni. Ezen nem könnyű túltenni. Úgyhogy mindenképpen szükségesek azok a segítségek, és azoknak az igénybevétele, amit itt az előbb elhangoztak, és tényleg szerencsések vagyunk, hogy olyan emberek vettek körül az eddig életünk során bennünket, akik mindig kaptunk segítséget, ha kértünk, és hát én is kiemelném Püspök urat ebben.
Igen, és hát azt gondolom, hogy nagy segítség számunkra, hogy házasétvégések vagyunk. Tehát ti is, mi is, ott azért egymástól is tudunk tanulni, és egymást is tudjuk, azt hiszem, segíteni.
Most, ha nem mondtad volna ezt a házas hétvégés mozgalmat, mi nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy körülbelül 16 évig úgy neveltük együtt a gyerekeinket, hogy nem mentünk sehova, már nagyszülői segítség nem volt, és hát nagyon büszkék voltunk szerintem magunkra, hogy mi milyen jól csináljuk ezt a gyereknevelést, és amikor kimentünk az utcára, a környezetünknek a pozitív pillantásait láttuk mindenhol, és hú, hát tényleg nagyon jó érzés volt ez. És amikor elmentünk első hétvégére, 17 év után, akkor rájöttünk, hogy milyen borzasztóan rosszul csináltuk mi 16 éven keresztül, hogy egymásra nem figyeltünk annyit, mint kellett volna.
Volt-e olyan krízis, ami kegyelemforrást jelentett számotokra? Mennyire ugye előre vitte a kapcsolatot?
Ugye ezt tapasztaljuk, amit a Püspök atya is mondott, hogy a házasok életében van, mint egy színusz hullám, hogy hol fönt vagyunk, hol lent vagyunk. Úgy emlékszem, hogy olyan 2000 táján nekünk volt egy ilyen hosszabb mélypont, vagy mély időszak, amikor végén egy akkori családreferens atya elhívott minket Kőszegre egy lelki gyakorlatra. És elmentünk a lelki gyakorlatra, és ezután valahogy belekeveredtünk ebbe a családpasztorációs rendszerbe, úgyhogy mi lettünk egy idő után az egyházmegyei családreferensek. Ezáltal mi olyan sok kegyelmet kaptunk, hogy azt el sem tudom mondani. Rengeteg segítséget, amit próbáltunk már persze másoknak is továbbadni, de mi magunk is nagyon sokat épültünk belőle. A jegyes oktatásokból, amikor készültünk, az saját magunk számára is egy nagyon pozitív dolog volt. Tehát én erre a 2000-es évre tudnám tenni, hogy ebből azóta is árad a kegyelem.
kedves hallgatóink! Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya, vendégeink a mai alkalommal Pap Zoltán és felesége Marietta, a műsor vezetői Pap Ági és Miklós. A nagy kérdés nem az, hogy az adott pillanatban fizikailag hol és kivel van a gyermek, hanem az, hogy egzisztenciális értelemben hol van, hol áll meggyőződései, céljai, vágyai, életterve szempontjából. Vajon próbálják-e a szülők megérteni, hogy igazában hol tartanak gyermekeik a maguk útján? Tudják-e, hogy igazában hol van a lelkük, és mindenek előtt akarják-e ezt tudni? Laci atya, te ezt miként tapasztalod a szülőkkel való beszélgetések során?
Míg a gyerek ellenőrizhető, addig a szülő tényleg minden konkrét helyzetben akarja tudni, hol a gyerek. Aztán később döbben rá arra, amikor a gyerek már kamasz és önálló létet kap, hogy egzisztenciálisan hol van a gyerek. És ez az izgalmas kérdés. Néha szülőnek fájdalmas látni, hogy a gyerek egzisztenciálisan egészen másutt van, mint amilyen irányba ők akarták segíteni őt. Gyerek olyan befolyások alá került barátok, kortárs csoportok által, amelyek idegenek tőlük. Pápánk ugye nagyon sokat beszél erről, hogy gyereknevelésnek a problémája ez tulajdonképpen, amit itt ő szóvá tesz, hogy nem annyira konkrét helyzetben kell ellenőriznünk a gyereket, hanem segíteni abban, hogy átlásson helyzeteket, és tudjon döntéseket hozni. Sokszor elhangzítan ebben a műsorban is, hogy egzisztenciálisan jó helyre kerüljön a gyerek. Az egy nagyon fontos dolog, hogy nem mi döntsünk helyette, hanem hogy ő tanuljon meg dönteni, és tudja azt, hogy minden döntésének felelőssége van, következménye van. Sokszor, mintha ez maradna el a szülők elfoglaltsága miatt, és nem az egzisztenciális létére figyelnek a gyerekre, vagy irányítják a gyereket, hanem a konkrét helyzetekben vagy leszúrják, vagy megdicsérik, és nem is veszik észre, hogy merre tart a kocsi. Tehát nagyon bölcs a pápának a látása ebben, hogy a gyereknevelés az, ugye valamikor, amikor még homogén társadalom volt, addig könnyű volt a gyereket nevelni, mert mindenhonnan ugyanaz az impulzusok érték. Most pedig más-más impulzusok érik őt, és ha nem tanul meg a gyerek döntést hozni, nem tapasztalja meg a saját gyerekkorában már, minden döntésnek következménye van, akkor sajnos könnyen elúszik a gyerek is. Talán én ezt súlykolom mostanában, amikor a szülőkkel beszélgetek, hogy a pápa így mond, hogy minden gyereknek vannak álmai, ha egy gyereknek nincsenek álmai, víziói, ahol koravén. De mit kezdünk ezzel a vízióval, teszi fel a pápa, és azt mondja, hogy segítenünk kell a gyereket, hogy szembesítsük a saját hagyományainkkal, és úgy is azt mondja, hogy tanítsuk meg döntést hozni. Én azt gondolom, hogy ez erre a kérdésre a válasz, hogy egy új felelősségünk van a gyereknevelésben, hogy képes legyen döntést hozni, a döntéseket fölvállalni, egyáltalán dönteni abban, milyen kortárs csoportokhoz csapódik a gyerek.
A nevelés része a felelős szabadság támogatása, hogy majd a döntő pillanatokban jó érzékkel és értelmesen tudjanak választani. Hogy olyan személyekké váljanak, akik fenntartások nélkül megértik. A kezükben van a saját és a közösségük élete. És hogy ez a szabadság mérhetetlen ajándék. Ezt a gondot, örömöt miként tudtátok megoldani, illetve bemutatni gyerekeiteknek?
Az, hogy ennyi gyermekünk született, az óriási öröm. Ezen a téren is, bár a kérdésre valószínű, hogy azonnal nem adódik a válasz ebből, hogy a hadgyerek hogyan jön ide. Azt gondolom, hogy amiatt, hogy ennyi gyermekünk volt, nem igazán tudtuk azt, hogy biztosítani az ő részükre, mint egy gyermekes vagy két gyermekes családba, hogy mindent megkapjanak, amit ilyen kisebb létszámú családban meg tudtak adni a gyerekeknek a szülők. Tehát mi ezt nem tudtuk biztosítani, és első pillanattól kezdve érezték azt, hogy ahhoz, hogy a ő életük felnőttként is sínre kerüljön, ahhoz saját maguknak kell teljesíteni, és saját maguk választott életüket kell, hogy majd éljék. Mi persze az alap dolgokat, azokat próbáltuk megadni nekik, hogy tudjanak tanulni, hogy abban az időben indult a számítógépes program, tehát vettünk számítógépet, hogy ne maradjanak le a kortársaik mellett, és szóval az alapokat próbáltuk biztosítani. A gyerekeink éltek ezzel a szabadsággal, és azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy felnőttebbé váltak, egyre jobb tanulók lettek az iskolában, annak ellenére, hogy nyilván mi már nem ültünk ott mellettük. Persze kiskorukban sem ültünk, mert ennyi gyermek ellett nem lehetett volna, mert számtalan más dolgot is kellett tennünk.
Talán így utólag gondolok vele abba, hogy a felelősségre és szabadságra neveltük a gyerekeket. Lehet, hogy nem fogalmaztuk meg, de ez volt nekünk is az érdekünk, ugye, hogy megbízhassunk bennük, és el tudják dönteni maguk is az adott korban, életkoruknak megfelelően, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy ne kelljen mindig a kezüket fogni. És hogy ez így volt, ez később jött vissza néha már házas gyerekünknél, amikor kifogásolták, hogy miért nem szólunk mi annyira bele a gyereknek a dolgaiba. Tehát én ezt egy pozitív dolognak élem meg, hogy el tudja dönteni a gyerekem, és nem hozzám jön most olyan kérdésekkel, amit neki már el kell tudni dönteni. Elmarasztaló volt részünkre, de mégis pozitívan fogom fel, hogy azért sikerült a gyerekünket önállónak nevelni.
Még megítélésem szerint egy fontos dolog jutott eszembe, hogy a gyerekeink nagyon jól érezték magukat otthon. Tehát megvolt az otthoni közösség, és nem mindegyiknek volt egy saját krikje, ami adott esetben lehet, hogy nem jó irányba vitte volna őket, hanem ők egymás között is nagyon jól érezték magukat, és ahelyett, hogy eljártak volna, inkább mi azt tapasztaltuk, hogy hozzánk járnak az ő haverjaik. És ezeket a hozzánk jövő haverokat, az otthoniak, a mi gyerekeink ugyanúgy befogadták, teljesen függetlenül attól, hogy adott esetben életkorban nem is biztos, hogy teljesen passzoltak egymáshoz. Szóval nálunk nem 6 gyerek volt otthon legtöbbször, hanem ez mindig 10-15 gyereket jelentett. Úgyhogy én ezt fontosnak érzem.
Hát akkor óriási gazdagságot ajándékoztatok a gyerekeknek, mert ezzel nagyon szépé tettétek az ő gyerekkorukat, szerintem sokkal többet adtatok, mint ha 2-szer vagy 3-szor annyi matchboxuk lett volna, vagy Barbie babájuk, mert azt hiszem az igazi gazdagságra neveltétek őket, a kapcsolatoknak az értékére, és ez a legfontosabb, azt gondolom. Na de hát ugye a nagy családban is akadhattak gondok, vagy ütközések. A hétköznapokban melyikötök volt a szigorúbb, ki volt az engedékenyebb, vagy mennyire sikerült ezt összeegyeztetni?
Az oktár mindig azt mondta, hogy én a gyerekeknek a szószólója vagyok, vagy az érdekvédője. Úgyhogy én mindig megpróbáltam megérteni őket. Tehát az oltán ilyen férfiasan, szabály szerint eldöntötte, hogy ennek így kell lenni. Én pedig a lelki oldaláról próbáltam megközelíteni egy-egy adott dolgot, és valóban néha a gyerekek pártján voltam.
Működött a szakszervezeti mozgalom nálunk is otthon, akit az anyuka képviselt, úgyhogy sokszor a est folyamán, amikor a gyerekek már lefeküdtek, akkor a konyhában még mi vitatkoztunk egymással, hogy miért nem tudod elviselni azt, és én meg miért nem tudom elviselni azt. Úgyhogy hát nyilván a gyereknevelés azért nem annyira vegytiszta dolog, hogy most fekete és fehér. Most szigorú, én inkább azt gondolom, hogy a szigorúságom, ha ez a szó illik rám, akkor az abban merült ki, hogy én azt a véleményemet, amit gondoltam a adott helyzetben, azt kendőzetlenül mindig elmondtam. És általában az anyuka részéről mindig az a vád ért ezzel kapcsolatosan, hogy ezt a véleményt ezt be kellett volna csomagolni. Tehát jó az a vélemény, amit én mondtam, csak ezt be kellett volna csomagolni. Hát én nem voltam általában hajlandó erre.
Zavarba ejtő és felkavaró élmény egy váratlan fordulat, aggodalmat és szenvedést okoz. Érthető, hogy József és Mária aggódva keresték Jézust. Mária szavait világosan kifejezik a szülőség titkát. Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én bánkodva kerestünk téged. Milyen hatással lehet gyerekünkre, ha nem szidjuk vagy vádoljuk, hanem nehéz helyzetben Mária stílusában beszélünk vele? Vagy esetleg kimutatjuk azt is, hogy igenis aggódunk és féltjük őt. Itt gondolok olyanra, hogy amikor a mi Marikánk volt még egészen pici egy esti lefektetésnél, olyan szépen beverte a fejét, hogy az fölrepett és orvoshoz kellett vinni, és hát bizony este már borocskázás minden után elindult, indulni autóval, elég veszélyes volt Budapesten, és hát Ágival igencsak féltünk a gyerekkel, amíg odaérünk az orvoshoz, és az autóban egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy Marika énekel.
3 éves volt.
És tudom, hogy én döbbenten rászóltam, hogy te beteg vagy, te énekel, te maradj csöndben. Mire a gyerek megszólalt egész ártatlan, csendes hangon, de én csak azért énekelek, mert láttam, hogy ti mennyire izgultok. Hát valami ilyenre gondolok, amikor ezt kérdezem, hogy nálatok előfordult-e ilyen aggodalmasság, vagy a gyerekek ezt felfedezték-e?
Hát most, hogy ezt a balesetet mondod, jut eszembe, hogy egyszer Zoltán szervezett a munkatársaknak egy ilyen kirándulást, többnapos kirándulást, aminek az utolsó állomás a Kisbéren volt egy pincelátogatás.
Csak a tényker, Móron.
Ja, Móron, bocsánat, Móron pincelátogatás, igen. És kaptunk egy telefont, hogy az egyik fiunk biciklis balesetet szenvedett, benn van a kórházba. És ugye ott még hátra volt, akkor kezdődött a borvacsora, én teljes kétségbeeséssel, hogy a gyerekem a kórházban van, két atya meglátogatta, tehát aztán később megnyugodtam, mert mondták, hogy nincs baja, csak benfogták egy napra megfigyelésre, de ott tartottam, hogy elindulok gyalog haza, mert ezt nem lehet kibírni, hogy most több órát várakozzak még ott, még a gyerekemhez hazaérünk. Hát szerencsésen volt egy trabanttal ütközött össze, akkor azt mondta, hogy neki az volt a legrosszabb, hogy én mondtam neki korábban, hogy vigyázz, mert nehogy valami baleset érjen a biciklivel, és hogy nem vigyázott, és érte, hogy ez volt a legnagyobb szenvedés neki, hogy mit fogok majd én szólni.
Az anya nem csak a saját nevében beszél, hanem először is az apa nevében. Csak azután a magáiban. Ez a sorrend megvilágítja az apaság és anyaság jelentőségét, kettejük egymás közötti szeretetét is. Laci atya, miért tartod ezt fontosnak, hogy külön ki is emelted?
Nagyon sokszor elmondom, hogy a házasságnak a lényege, hogy nem párhuzamosan szereti a két szülő a gyereket, hanem egymás szeretetével. Azt gondolom, hogy igazi gyereknevelés nem tud megvalósulni, csak a házastársi egység hátterében. Tudni, ha nincs egység a kettő között, ha föllazul a házasság, akkor a szülő elkezdi a gyerek kegyeit keresni, versenyzik a párjával, hogy ki szeret jobban a gyerek tudat alatt is. Ha viszont jó a házastársi dialógus, a házas élet működik, akkor a kettő valóban egyé válik, és az anya az apa szeretetével, az apa az anya szeretetével tudja szeretni a gyerekeket. És egészséges gyerek csak ebből a háttérből tud kikerülni, és ezt annyiszor látom, mert a gyereknek jobban jó szimatja van, és leveszi nagyon gyorsan, hogy melyik szülő az engedékeny, melyik az, aki még jobban vadászza az ő kegyét, és ez a gyereknek borzasztó ártalmas, mert ebből valami majom szeretett féleség jön ki.
A mai fogyasztói társadalom szemben áll a hűséggel és az örök szerelemmel. Említettétek, hogy nektek is házas gyerekeitek vannak, most már nekünk is házas gyerekeink vannak. Azt gondolom, hogy nagyon kell segíteni őket, hogy az örök értékek felé tekintsenek, és azokat akarják megélni a fogyasztói társadalommal szemben. Ti ezt hogy tudjátok segíteni? Hogy tudtok így a gyerekek mellett állni?
Nagyszülőként 7 unokánkon már nekünk is. Hát próbálunk segíteni a házaspáros gyermekeinknek, és az előbb szó esett már a házas hétvégés mozgalomról. Ugye hát ott sok mindent megtanul, megtapasztal az ember, és magával viszi későbbiekben is. Úgyhogy föl szoktuk ajánlani a házas páros gyermekeinknek, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy nagyszülőként vigyázunk délután vagy este a gyermekekre, és akkor el tudnak menni kettesbe, akár vacsorázni, vagy hát színházba, vagy bármilyen programot, mi ebben nem szólunk bele, amit ők igényelnek. Valamikor igénybe veszik, valamikor nem. Hát emellett örömünkre szolgál az, hogy nyaranta gyerekeink szerveznek közös nyaralást, ami azt jelenti, hogy 16-18-an is szoktunk lenni egy-egy ilyen 7-5-6 napos programon, valahol az Alföldön egy tanyát kibérelnek, és akkor együtt vagyunk, és az unokákkal, a gyerekeinkkel, a még nem házas gyerekeinkkel. Úgyhogy ezek jó programok, ezeket ők szervezik, mi meg örömmel megyünk, és nagyon fáradtan jövünk haza. Hát azért próbálunk ilyenkor részt venni a lehetőség szerint mindenben, ami ott történik.
Kicsit mindenki nyaraljon, a gyerekek, a szülők is egy kicsit pihenjenek. akkor többet foglalkozunk, vállalunk az unokákból. De ez nagyon jó dolog, és az is nagyon jó, hogy hatnak egymásra, tehát hogy mint testvérek összetartanak, és segítik egymást, példák egymás előtt, amelyiknek nehézsége van, azon próbálnak segíteni, szóval, tettel. Mi meg imádkozunk értük, más már nem nagyon tudunk tenni.
És hát eléjük értétek a 4 évtizednek a hűségét, meg a szép szerelmét, és ezzel biztos, hogy nagyon-nagyon mély, jó alapokat adtatok nekik. És az biztos, hogy nagyon nagy segítség, hogy a gyerekeket őzitek, hiszen a házaspárnak nagyon meg is említettétek a beszélgetés elején, hogy 17 évig nem jutottatok el sehová. Tehát azért látva annak az értékét, hogy kettesbe lehetnek, és erősíthetik a kapcsolatukat, hogy ebben ennyit tudtok segíteni, ez nagyon nagy érték, azt gondolom, hogy ez nekünk nagyszülőknek nagyon követendő példa vagytok ebben. Köszönjük!
Laci atya, miért nem fogadja el az ideiglenesség kultúrája az örök szerelem eszméjét?
Nagyon sok okot lehet erre felsorolni. A pápánk azt mondja az egyik beszédében, hogy az ideiglenesség kultúráját táplálja az élvezetek, az extremitások, a birtoklási vágy, mindig van újat kell hozzátenni, és ebből jön ki valami élvezhető. A házasság pontosan ezzel szembe megy. A házasság az állandóságot kívánja, mert az ember a szeretett természete kívánja az állandóságot, és nagyon-nagyon fontos, hogy a kapcsolat, a találkozás éljen. Ez pedig idő kell, figyelem kell, és eszéből van nagyon kevés. Az emberek, én azt gondolom, hogy az emberek jelent figyelem, hogy az ideglenesség társadalmában létre tudjuk hozni az állandóságot, ehhez helyes prioritások kellenek. A család kiinduló pontja is, célpontja a házasság, ez újra meg újra ezt mondom, és ha valaki ennek prioritást ad, akkor az ideglenesség társadalmában, amely nem segíti ennek az elvnek megvalósítását, mégiscsak talpon tudunk maradni.
Tehát tekintsünk a Szent Családra, az ő példájuk mutatja meg az egész világnak, hogy az életben a krízis napjai a kegyelem és a megszentelődés milyen kimeríthetetlen forrásává válnak. Önök a Hívom a Családokat adását hallották a szombatesti beszélgetések sorozatában. A házigazda Bíró László püspök atya, vendégeink a mai alkalommal Pap Zoltán és felesége Marietta voltak. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.